Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Nádudvari Péter, jótékonysági futót, gyógypedagógust. Ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsorsonál. Szia Péter!
Rendben, de szia! Én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel.
Nem is olyan régen beszélgettünk, ugyan ennek a stúdiónak a falai között. Éppen akkor egy nagyon pozitív eredményről tudtunk hál' Istennek beszámolni, ugye sikerült egy elég jelentős, mint egy 6 millió forintot gyűjteni egy nagybeteg kisfiú gyógyítatására. Akkor ugye inkább erről a dologról szólt a műsor, most pedig azért hívtalak, hogy rólad beszélgessünk. Mert az, amit te csinálsz, az szerintem egy hihetetlenül példaértékű dolog, hogy a saját idődet, energiádat, lelkesedésedet adod gyakorlatilag neked úgymond ismeretleneket, mert nem családtagod, nem közeli hozzátartozód, hanem mindig kiválasztasz valakit, akinek szeretnél segíteni. Mikor segítettél először? Arra emlékszel?
Arra konkrétan nem emlékszem, de mivel édesanyám orvos, édesapám pedig szociális munkás, ezért a segítő tevékenységek iránti affinitást már tulajdonképpen az anyatejjel magamba szívtam, tehát valószínűleg már a kisgyermekkorom óta ez a véremben volt, és szerintem már az óvodában is gyakran segítettem ennek-annak, hogyha éppen szükség volt rá.
Miért fontos neked segíteni? Mit érzel akkor, amikor tudsz valakit egy picit támogatni?
A segítség bizonyos tekintetben, és talán paradox módon is egy bizonyos fajta önzőség. Azért, mert ha én nekem nem okozna örömet az, hogy valakin segítsek, nyilván nem tenném. Tehát aki azért ilyen jelszavakat a zászlajára, hogy segít, támogat, annak tudnia kell, az pontosabban figyelembe kell venni az, hogy ez neki is jó nyilván. Tehát ez egyfajta, legalábbis érzelmi értelemben egy win-win helyzet, hiszen segítek, ami által én is örömhöz jutok, én is épülök. Ez az egyik motiváció, hogy nekem örömet okoz, engem boldoggá tesz. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokat kaptam az égiektől. Már rögtön akkor, amikor megszülettem, mert 7,5 hónapnyi terhességet követően jöttem a világra, alig voltam 2 kilós, és gyakorlatilag halva születtem, ezt nem túlzás kijelenteni, tényleg így volt. Ezt különböző számokkal is alá lehet támasztani. Ha egy kisgyermek születik, akkor az 5 élet funkciójára kap 2-2-2-2-2, összesen tehát 10 pontot. Nekem a 10-ből először 1 jutott, egyabgarra születtem, tehát egyből teljes félcsere, újraélesztés, stb. És az, hogy itt vagyok közel 40 évesen ilyen fizikai lehetőségekkel, diplomákkal, munkahelyel, és hogy ilyen dolgot tudok tenni, az szerintem isteni kegyelem. És nem az, ami nekem annyi jogon járt. És én szeretném pont ezért ezekkel a lehetőségekkel, amiket én úgy rangsúlyzom, kegyelemből kaptam, szolgálni azokat, akik nincsenek ilyen kiváltságos helyzetben, mint én.
Nagyon nehéz volt akkor ez az indulás. Azért voltak ilyen problémák, mert hogy koraszülött voltál? Vagy valami más miatt volt mindenre szükséged? Vagy kaptál egy olyan indítást, ami aztán egy életre motivációt ad?
Nem tudom, hogy ennek igazából mi a magyarázat, hogy ezt annó erre az orvosok milyen magyarázatot találtak, viszont én ennek sokkal inkább a spirituális vonulatában hiszek, amire ugye te is céloztál, hogy ez egyfajta életfeladat, hogy akkor egy ilyen filozófiával elindulva életen végig támogassak azokat, akik ugye nem voltak ilyen kíváncsiságosak, mint én.
A spiritualitást említetted, engem meg a gondolataid érdekelnek ezzel kapcsolatban, hogy mennyire nézed holisztikusan a világot, a dolgokat.
Igyekszem, hiszen mindennek van több megközelítése is, semmi sem fekete vagy fehér, ezzel a tértendőek, az élet meg annyi helyzetei, egy konfliktus, vagy éppen a történések a nagyvilágban, vagy akár csak az én misszióm is, hiszen ugye itt, amikor megkérdeztél arról, hogy engem mi motivál arra, hogy segítsek, egyből ugye két aspektust is figyelembe vettem. Egyrészt szólyozok örömet saját magamnak ezáltal, illetve azt is, hogy a nehéz indulás, életindulás miatti filozófia. Tehát ennek már van eleve két aspektusa, és nyilván lehet sokkal több is.
Nekem egyébként ezzel a segítéssel kapcsolatban pont az jutott eszembe, hogyha hiszel a jó Istenbe meg a sorsba, akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy nem is vagy önző. Mert nem is te segítesz valójában, hanem rajtad keresztül valami más nyilvánul meg. Olyan ez, mint valami eszköz, mint amikor egy kicsit ilyen közlekedő edény az ember, hogy van valami, amit megtanul, amit tud adni, és akkor azt képes is átadni. De ez nem a saját dicsőségére történik, hanem valami másnak, valami sokkal nagyobbnak a talán a megismertetésére, hogy, hogy van ilyen, hogy lehet ezt is csinálni, és lehet erről példát venni.
Ez egy helyes állítás, amit én két érvel is alá tudok támasztani. Az első az, hogy már szerencsére példámat követve sokan elkezdtek szintén valakiért sportolni, és akkor őket segítem, ahogy tudom, ezen az úton az én 12 éves tapasztalatommal. A másik érvem pedig az lenne, hogy hát, amit én hangsúlyozok meg annyi interjúban, hogy amit én csinálok, az nem one man show. Tehát, hogyha én egymagam futkoráztnék és posztolgatnék, azzal töredékét se értem volna ennek annak 6 millió forintnak, ami ugye Marcikáért összejött. Sokan állnak mellettem, mind a támogatók, akik ugye például Marcikáért közel ezen adományoztak, mint barátaim, akik ilyen olyan módon segítik ezeket az ügyeket, például múltkor volt vendége ennek a műsornak Cinyá Tamás, aki marketing tanácsokkal, kisfilmekkel és egyéb módon is az ügy mellé állt.
Azt tudod, hogy mennyit futottál már?
Összesen.
Hány kilométer van a lábaidban?
Egy biztos rengeteg. Nem tudnám számszerűsíteni számokról, azok a legutóbbi vállalásomnak az adatai, azok vannak előttem.
12 évet említettél, előtte mit csináltál? Tehát mikor jött a sport az életedbe? A segítés, vagy a sport jött hamarabb?
A segítés sokak útja úgy indul, hogy először sportolnak, aztán ráébrednek arra, hogy hoppá, én az eszközzel, ez az eszközzel tudok segíteni is, és akkor a sportból kiindulva segítenek, arra ráépülve jön a segítség, a segítő tevékenység. Ez nálam úgy volt, hogy én már jóval korábban elkezdtem segítő tevékenységekkel foglalkozni. Ugye mondtam a családi példát, amikor 15 éves voltam, elmentünk egy olyan nyári táborba, ahol értem, hogy fogyatékossággal élő gyerekek üdültek, és édesanyám ott orvosként tevékenykedett. Elvitt engem, és én meg elmentem, mert ő javasolta egyrészt, másrészt ismertem a táborvezetőt, aki egy nagyon szimpatikus ember volt, és gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a közeg, ez mégis hogy néz ki, itt milyen a foglalkozások, milyenek a gyerekek. És ez a közeg akkor engem pár nap alatt teljesen magába szippantott. Fantasztikus érzés volt látni az összefogást, ahogy az ott dolgozó szakemberek, szülők egy nap alá téve azon fáradoznak, hogy a gyerekeiből legtöbbet kihozzák a saját gyerekeiből, és egymás gyerekeiből is nyilván. Volt egy ilyen nagyon szeretetteljes, bensőséges millió, ami engem magával ragadott, és elhatároztam, hogy szeretnék ennek a, mondjuk így, közegnek a tagja lenni. Innentől fogva pedig alkalmanként zenéltem ilyen táborokban, vagy ilyen rendezvényeken, ahol értelmi fogyatékossággal élő gyerekek voltak, később tartottam zenés foglalkozásokat autista és értelmi fogyatékossággal élő gyerekeknek is, és a zenét követően jött a sport 12 éve.
Nagyon sok mindent csinálsz, ezt most fel is soroltad, tehát, hogy ott van az életedben a gyógypedagógia, ott van az életedben a sport, ott van az életedben a zene. Arról még nem is beszéltünk. Az hogy jött?
Szintén családi példa. Édesanyám hegedült, és édesapám is szerette a zenét, ő egy kurzusban énekelt édesanyámmal együtt, és engem is a zene felé tereltek igen korán, már 5 évesen elkezdtem zongorázni, és úgy tartja a családi legendárium. Az első zongoraórák úgy teltek, hogy az oktató próbált felem hadakozni, hogy ugyan jöjjek már elő a hangszer alól, mert ugye 5 éves kisfiúként ott töltöttem az órák jelentős részét, de aztán előbb-utóbb felbukkantam a hangszer alól, és elkezdtem a billentyűket nyomogatni, megszerettem a zenét, de valójában egy darabig az egészet egyfajta szülői elvárás adta kötelező feladat gondoltam, és amikor elkezdtem már 10 pár évesen saját dalokat komponálni, akkor jöttem rá, hogy a zene milyen ajándék, és amikor jöttek az életemben nehéz helyzetek, akkor jöttem rá, hogy a zene milyen eszköz lehet arra, hogy az ember ezeket a szomorú eseményeket megemészsze, leküzdje.
Nekem meg pont az jutott eszembe arról, amit mondtál az előbb, hogy azért ez mind sok energia, ami kimegy. Nagyon sok energiát beleteszel a munkádba, a sportba, akár egyébként a zenélésbe is. Hogy jön be? Mi jön be? Mi tölt fel?
Ez az, amit igazából a mai napig is tanulnom kell, a balanszot, hogy akkor adok is, kapok is. Általában többet adok, mint amennyit kapok, szeretnék ezen valamilyen szinten változtatni. Ami engem feltölt, egyrészt a maga sport, meg maga a zenés, amikor gyakorolok, vagy edzek, akkor én is rengeteget kapok, töltődöm. Voltam délelőtt futni, és akkor csodaszép idő volt, nagyon szép volt a természet, attól sokat kapok, nagyon szeretek olvasni is, nagyon szeretek nézni sporteseményeket. Ezekből igyekszem töltődni, és hogyha visszatértek az előző kérdések valamelyikéhez, hogy akkor fogyatékossággal élő emberekkel mire kezdtem el foglalkozni. Nehéz erről beszélnem, de a teljes képhez hozzátartozik szerintem, és erről egy cikket írtam is korábban, hogy korábban jól magam is fogyatékossággal éltem. Komoly beszédhibáim voltak. Hadartam, dadogtam, nem artikuláltam megfelelően, és megéltem azt én is, hogy milyen erős szóval, erős kifejezést használva kitaszítottnak lenni? Milyen az, hogy valakit kigonyolnak, ha valakit esetleg mindenféle sértő megjegyzéssel torpedóznak, és ezzel sikerült nagyjából megküzdenem, bár nagyon sok energiámat telik az, hogy a beszédem kontrollált és szép legyen, amennyire szép lehet egy ilyen múlttal, de átéltem azt én is több évig, sőt talán még 15-20 évig is, hogy mindez az érzés, minden az állapot fogyatékossággal élni.
Kik bántottak? Vagy kik nem fogadtak el?
Az osztálytársaim közül jó néhányan, több osztályban is jártam, gimnázium, általános iskola, egyetem, stb. Illetve benne maradt egy kép élénken. Egy fontos vizsgám volt az egyetemen. Utolsó évek valamelyikében voltam, tehát egy mérföldkő. És úgy volt vele, hogy ha ezt megcsinálom, akkor ugye a cél, a diploma közelebb kerül, és már nem sok lesz utána hátra ebből a történetből. És akkor szépen elmondtam a tételemet, egyébként jó ígyet kaptam, és az egyik vizsgáztató, a végén megjegyezte, kedves Péter, magát már ismerett több éve, és hát meg kell, hogy mondjam, a maga beszéde az égvilágon semmit nem javult, mert ezt elkövette a felelete közben, hogy akkor ezeket a szavakat, mit tudom én, ezeket a szótagokat elmosvájtettem ki, és még egy-két ilyen hibát felsorolt. És annak tükrében volt különösen bántó számomra, hogy nem csak ketten voltunk ott, mert hogyha elmondja nekem négy szem közt azt, hogy nézze Péter maga tanári pályára készül, és hogyha ilyen hibákat elkövet beszéd közben, akkor ugye nyilván az nem néz ki jól. Egy olyan tevékenységben, ahol a beszédnek központi szerepe van, akkor rendben van, az egy jó tanács lett volna. De így, hogy ott voltak az én szaktársaim, illetve jó pár más egyetemi oktató is, így én ezt rendkívül megalázó helyzetnek éltem meg.
Saját magadat mikor fogadtad el?
Így? Még a mai napig sem. Ahogy mondtam, a beszédemhez folyamatos kontroll szükséges, és mindig, amikor egy apró hibát vétek, akár olyat is, amit csak én hallok, vagy csak egy whitefield logopédus hall, akkor sem tudom elfogadni magamat. Megint belestem ebbe a hibába már 28 ezredjére is.
Azt mondod, hogy a spiritualitás az egy központi szerepet tölt be a te gondolkodásodba, és hogy holisztikusan igyeksz elnézni a dolgokat. Például ezek a dolgok az életedben, amit mondjuk hibának értékelsz, és kevésbé tudod őket magadban elfogadni. Azoknak a jelentőségéről gondolkodtál már, hogy miért van? Hogy miért éppen mondjuk a beszéd az, amit kicsit jobban meg kell akár gondolnod, jobban oda kell ráfigyelni. Hogyha holisztikusan szemléled a világot, akkor az ember egy idő után elkezdi a miérteket, és nem biztos, hogy a hogyanokat, hanem a miérteket nézegetni. Hogy mindennek van valami oka, és hogy egyébként meg, amit szoktak mondani, hogy minden értünk van.
Így van, egyszer sem mondtam azt, hogy érenik a sor szerencsétlenje, hiszen ugye mondtam, nagyon kényes volt hozzám a Jóisten, hogy megszülettem, és itt tartok most, mind fizikailag, mind mentálisan, és ezt a beszédhibát sem úgy fogom fel, mint egy terhet, hanem egy lehetőséget arra, hogy ezzel is megküzdjek, és ezáltal, hogy sikeresen megküzdjek vele, erősebb ember legyek mentálisan. A beszéd egyébként, és ezt az élettől egy nagy elégtételként élem meg, fontos eszközömmé vált, hiszen tanítok, gyógypedagógusként dolgozom, az a főállásom, amellett meg a jótékonysági vállalásaim során sok interjút adok, és hogyha nem lenne a beszédem olyan, amilyen, akkor nyilván ez a történet nem lenne ilyen sikeres, mert a szavaimnak kell eladni élőbeszédben is projekteket. Igen, ezt valóban, ahogy fogalmaztál, meg lehet közelíteni több nézőpontból is, de semmiképpen sem a sors átok az, amit én szem előtt tartok, mert ez nem átok, hanem igyekszem ezt egyfajta lehetőségként értékelni.
Mi a siker neked? Most a sikert, megemlítetted ezt a szót. Mikor érzed, hogy jól csináltál valamit? És akkor most nem csak a jótékonysági futásra gondolok, hanem úgy, hogy az élet minden területére. Mikor vagy boldog?
Akkor, hogyha az embereknek örömet adok, nem csak a jótékonysági futásaim következtében, tehát nem csak ez a 6 millió forint, persze ez óriási öröm volt, hanem még amellett a jóval kisebb meg tűnő, de mégis fontos vállalások során, például amikor volt a koronavírus járvány, akkor minden héten kétszer tettem föl a Facebook oldalamra kis zongorajátékot, egy-egy slágert feldolgoztam, és akkor azt a követőimnek prezentáltam, és kaptam sok a visszajelzést, hogy Peti, ez tök jó, ebben a helyzetben nekem sokat adott a kis zenéd, és akkor légy szíves, csináld még, mert szükségünk van rá, úgy, hogy bezártság van, úgy, hogy bizonytalanság van, úgy, hogy a nem tudom melyik rokonom éppen beteg és a kórházban van. Akkor is tudtam adni, és ugyan egy két perces zongoradarab látszólag nem akkora tett, mint 6 millió forint mondjuk így összefutása, de mégis abban a helyzetben az kellett, és nagyon örültem annak, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a lehetőségeink mind a járvány, mind más okok miatt le vannak korlátozva, tudtam adni az embereknek.
Milyen jó, hogy kimásztál a zongora alól, és már nem ülsz ott, hanem elkezdtél játszani. Énekelsz is hozzá?
Énekkoros voltam korábban, igen, meg jártam magánénekre is, és hát ugye a munkahelyemen az éneklésnek központi szerepe van, mert erre az a kivézés, hogy súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekekkel foglalkozom, többségük kerekesszékes nem beszélő, de nekik az egy nagyon fontos szerepet játszik a fejlesztő tevékenységemben. És ének különösképpen fontos, hiszen bizonyos dolgokat, információkat dalok által erősítünk meg. Tehát nekik rengeteget énekelek, gitárkísérettel is, zongorakísérettel is, meg csak úgy akapella hangszerek kísérlet nélkül is.
Nagyon sok mindenről beszélgetünk már az adásunk első felében, nagyon sok kérdésem van a második részben is. Az egyik és legfontosabb a hited, hogy miben hiszel? Az égieket már emleget.
Így van, hiszek a jó Istenben. Ugyan vannak kérdések a hittel kapcsolatban, tehát amikor az ember lát olyan sorsokat, amilyeneket én láttam, azért bizonyos dolgokat megkérdőjelez, de Istenben stabilan hiszek, és szeretném az ő útjait kifürkészni, hogy akkor bizonyos dolgokat miért állítva jelém, vagy mások elé. Ugyankor tudom azt, hogy az én értelmem az ő értelmében nem ér fel, tehát bizonyos dolgokra, amiket ő tesz vagy elrendel, nincsen emberi magyarázat, hogy akkor azokra majd akkor kapunk választ, vagy hogy ott állunk majd előtte, abban a bizonyos másik dimenzióban. Lehet, hogy igazából talán fölösleges is keresnem a választ ezekre a kérdésekre, mert még nem jött az ideje, hogy megkapjam. Például egy kedves barátom meghalt 3 éve, és miután meghalt, pár napra ráálmodtam. Egy olyan álmunk volt, hogy Budapesten egy aluljáróban sétálgattunk, beszélgettünk az előző esti focimeccsről, és akkor hirtelen leesett nekem az, hogy tulajdonképpen ez egy teljesen szürreális történet, hiszen ő már nincsen köztünk. Tehát ennek a beszélgetésnek a valóságban nem is szabad megtörténnie. És akkor hirtelen lesett az, hogy tulajdonképpen ez csak az álmon varázsvilága alkotta ezt a szürreális helyzetet. És megkérdezem tőle, hogy figyelj, most akkor mégis most ez mi ez, hogy most itt vagy, és miért vagy itt, és akkor egy olyan kérdésem volt felé, erre tisztán emlékszem, mondj csak, milyen ott oda át. És így nézett rám a szemében egyfajta túlvilági csillogással, meg egy félmosollyal, és elkezdtem erősködni, hogy figyelj, mondd már, ne hülyeskedjél már, hogy most akkor mi miért oda át, mi ott az a másik dimenzió. Elkezdett még jobban mosolyogni, majd hirtelen eltűnt. És ezt úgy értelmeztem, hogy ez egy olyan kérdés, amire még a választ nem kapom meg. És az életben meg annyi ilyen kérdés lehet, amire választokat majd csak ott, abban a bizonyos másik dimenzióban kapjuk meg.
Hiszel ebben?
Igen.
Hogy nem csak ennyi van?
Persze, igen. Hiszen, hogyha csak ennyi lenne, akkor nem lenne több az életünk a földi örömök hajszolásánál. Hogy akkor nem csak arra törekednénk, hogy legtöbb pozíciót felhalmozzuk, legtöbb pénzt felhalmozzuk, és akkor az életünket élvezzük, amíg csak lehet, mert ez a 80-90 év aztán ennyi a történet, azt maxoljuk ki, hanem tudjuk azt, hogy egyrészt ez csak egy kis töredék az egésznek, illetve azt is szem előtt tartjuk, hogy amit elkövettünk, annak lesz következménye egy következő helyzetben, következő életünkben. Viszont azt, hogy ez a következő élet, ez a keresztény hitvilág örök élete, vagy pedig a reinkarnáció, ami ugye több további életet jelent, azt nem tudom még, és egyiket se vetem el.
Milyen környezetben érzed jól magad? Milyen környezet inspirál? Milyen emberekkel szereted magad körbevenni? És mi az, és akkor nézzük a másik oldalt is, ami meg abszolút taszít, tehát amivel nem tudsz azonosulni, mondjuk olyan emberi tulajdonságok.
Minden olyan közegben jól érzem magam, ahol nyitottság van, és ahol a másikat türelmesen meghallgatjuk. Sajnos voltam olyan társaságokban is, nem egyszer, hanem sokszor is, ahol bizonyos hangadók vitték a prímet, akik egyszer nem hagyták szóhoz jutni a többieket. Vagy hogyha elkezdtek mondani a többiek is valamit, akkor 4-5 mondat után közbevágtak, és egy erősebb sztorival elkarták folytani az ő felszólalásukat. Tehát ott van egy ilyen zárt, bizonyos embereket, önmagukat sztároltató attitűd, azokat nem szeretem. Az olyan közösségeket szeretem, legyen akármi is a téma, akármi is a vezérfonal, ahol mindenkit türelmesen meghallgatunk, ahol a másik mondandójára nyitottak vagyunk, arra reflektálunk, és hagyjuk azt, hogy a másik a mondandóját átozzék, kifejtse.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Most tartunk egy kis szünetet, de nem menjenek el. Rögtön folytatjuk a beszélgetésünket Nál Udvari Péter jótékonysági futógyógypedagógussal.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.